Szeretettel köszöntünk mindenkit evangelizációs esténken, és énekeljünk közösen énekeket. Ki vannak vetítve? Én egy kicsit hátrébb lépek, mert tegnap tapasztaltam, hogy nem tetszenek tőlem látni. Dori. Hát akkor jó. Így.
Köszöntöm a gyülekezetet mai napon, ezen az evangelizációs sorozatnak a második napján. Hatalmas öröm van a szívemben. Egyre többen vagyunk, az azt jelenti, hogy holnap a kinti Kőterületet is fűteni kell, hogy a kintállók ne fázzanak meg. Reméljük, hogy holnap is legalább ennyien leszünk. Nagyon nagy öröm, tényleg nagyon nagy öröm számomra, hogy telve van a Kálmánházi templom. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit ezen az alkalmon. Szeretettel köszöntöm Győr János Sámuelt, lelkész urat, aki hirdeti az evangéliumot, hirdette tegnap is az evangéliumot, Te vagy az út címmel, ma pedig a Te vagy az igazság lesz a téma, az ige hirdetésnek a témája. És ez tulajdonképpen az egész evangelizációs sorozatnak a fő éneke, úgyhogy ezt még fogjuk énekelni, mai nap folyamán még el fogjuk egyszer énekelni, legalább egyszer énekelni, hogy a gyülekezet vezesse a feleségemet, ne pedig a feleségem vezesse a gyülekezetet az éneklésben, jó? Drága testvérek, most már elkezdjük, mert úgy van az illemszabályban, hogy 10 percet illik késni, és most már a 11. perc van, úgyhogy hát a későn jövőket is majd szeretettel fogadjuk, de gondolom majd hátul fognak csak leülni. Elkezdjük egy imádsággal, és utána pedig fogunk sokat énekelni. Ma ezen a szombati napon sokat fogunk énekelni, nagyon sokat. Erős vár a mi Istenünk. Akkor hajoljunk meg és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy én is személyesen ismerhetlek Téged. Köszönöm, hogy Te voltál az, aki gyökeresen megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy Te voltál az, aki felismertetted velem bűneimet. És köszönöm azt is, hogy Te voltál az, aki megszabadítottál. Megszabadítottál, és hogy énekeltük, kenyeret és bort adtál, a te tested és véred, a te kereszt halálod által szabadulhatunk meg a bűntől, mindazoktól a dolgoktól, amelyek ráterelődnek az életünkre, sokak életét megnyomorítják, és köszönjük, hogy te hívsz magadhoz, és azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Uram, lehet, hogy sokan vannak itt megfáradtak, lehet, hogy sokan vannak itt, akik belefáradtak az életbe, belefáradtak talán a keresztény életbe, és olyan jó, hogy Te fel akarsz bennünket eleveníteni, meg akarsz eleveníteni, fel akarsz bennünket rázni. Köszönjük, hogy ez az igei alkalom is lehetőséget teremt arra, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Úr Jézus, könyörgöm ezért az alkalomért, könyörgöm az ige szólójáért és az ige hallgatóiért, hogy rá tudjunk tekinteni, hogy valóban a te szent nevedre meg térdet tudjunk hajtani, és vágyunk arra, hogy lakozást vegyél a mi életünkbe, a mi szívünkbe. Erősítsd meg a lankadt kezeket, erősítsd meg a lankadt térdeket. Jöjj, drága Úr Jézus, légy jelen ezen a mai alkalmon. Amen. Egy éneket. Tegnap is tanultunk néhány éneket, ma is szeretnénk néhány éneket megtanítani. Eljöttem, Istenem. Ez az egész alkalom erről szól, hogy eljöttünk, hogy imádjuk az Istennek a nevét, és arról szól, hogy tárjuk ki a mi életünket, tárjuk ki a mi szívünket, és Isten az, aki megvizsgál bennünket. Erről szól ez az ének, és ezt szeretnénk megtanítani a gyülekezetnek. Thank you. Még egyszer eljöttem Istenem, jó?
Eljöttem Istenem, imádni szeretem, a szívem kitárom neked. Utasd át kérlek, egész életem, mindjárt írjam a szívem mélyére. Köszönöm, szent véred mossa át,
Drága testvéreim, lehet Isten dicsőségére tapsolni, még mielőtt valaki esetleg megbotránkozna. Az Ószövetségben azt olvashatjuk, hogy táncolnak. Senkit nem kérek, hogy táncoljon most, de tapsolni lehet. Úgy gondolom, hogy lehet tapsolni is. Isten dicsőségére, nem embereket tapsolunk, hanem Isten dicsőségére lehet tapsolni. Most pedig szeretném, hogy János bácsit megkérni. Nem tudom, hogy keyboarddal vagy gitárral. János bácsi volt az egyetlen olyan lelkész, akit ismertem. Ezt most ne hallja János bácsi, aki polihisztor. Tényleg, szerintem nincsen olyan hangszer, amihez ne tudna hozzányúlni. Hozzányúlni én is hozzá tudok, de nincsen olyan hangszer, ami ne tudna játszani. És János bácsi rengeteg éneket írt, többek között ezt is. Hát majd János bácsi elmondja ennek az éneknek a történetét, gondolom elmondja. És nagyon jó Győri János Sámuel féle énekeket énekelni. Itt a, ugye Zoli, meg tudod erősíteni. Vagy Laci? Nem, Zoli, bocsánat, mindig kevertelek benneteket. Te énekeltél az oratóriumban is, ugye? Ugye? Ja, akkor jól emlékszem. Na, de átadom János bácsi, hogy ezt az éneket tanítsa meg.
Igen, ez kapcsolódik ahhoz, amit a Krisztián mondott az előbb, hogy a tapsal kapcsolatban a 19. század nagy találmánya volt Amerikában is a vasút, amit most itt leépítünk. A két óceánt kötötte össze ez a nagy vasútvonal, és történészek még tartoznak azzal, hogy elmondják, tisztázzuk, hogy a fehér ember a gonosz kereskedők által odacipelt afrikai négerekkel ma nem bírna Amerika, ha nem tértek volna meg. A négerek többsége megtért. Főleg baptista és metodista egyházak tudtak rájuk hatással lenni, de nagyon sok evangélikus és prezsitáriánus gyülekezet is van négerekből. Ezeket nem lehetett volna beépíteni, és a jó Isten ezért el fogja máspángolni a történettudósokat, de nem mutatnak rá, hogy a keresztény hit építette, civilizálta őket, a négereket. Ezért lehet ma azt látni, hogy például egy félvér, néger félvér a külügyminiszterük, stb. Tehát magas szintre viszik a négerek. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom itt az elején hangsúlyozni. A másik az, hogy innen indultak az úgynevezett néger spirituálék. Spirituálék latin eredetű angol szó azt jelenti, hogy pontosan ez latin azt jelenti, hogy lelki ének, lelki, spiritus, lélek, lelki ének, spirituálé. No most a négerekre nagyon jellemző volt, hogy fogékonyak voltak az evangéliumra. Ma is tudtommal a harmadik világban olyan nagymértékű misszió folyik, hogy nem győzik keresztelni az embereket, még itt nem győzik hívogatni, de kivétel Kálmánháza, ahol megtelt a templom. Tény az, hogy a néger ember éppen ezért beleszól a prédikációba. Beleszól. Tehát megy a prédikáció. Hát nem úgy, hogy dehonestáló legyen, hanem de jó, halleluja, igen, így van, igaza van. Mondja a lelkésznek. Hát ott vannak a hangszerek mindig. Ott volt már a 20. században a jazzorgona is, amire ma nem lesz idő bemutatni, de egy érdekes színfolt, az elektronikus orgona, a Hammond orgona. De most erről nem szólok, hanem inkább arról, hogy ezek a négerenkor hallották, hogy a lelkész egy példát használt a prédikációt, és azt mondta, hogy hát testvéreim, hát mennyit kell neked fizetned ahhoz, hogy beszállj a vonatra? Itt a vasút. Nagyszerű dolog, nagyszerű. Hát mennyit kell neked fizetni ahhoz, hogy beszállj a vonatra? Sokat. Föl tudsz szállni? Nem. Ha föl is szállok, akkor is a másodosztálya. No, ide figyelj. Hát jegyezd meg, hogy az a szó, hogy Krisztus, az azt jelenti, hogy megváltó vagy, és aki megváltja neked a jegyet. A négereknek fölcsinál a szemük, és eszükbe jut, hogy egy gőzmozdony, a fiatalok már nem is láttak gőzmozdonyt, annak négynegyedes a ritmusa. Négynegyed. Előveszik a gitárt, és elkezdik énekelni. Az egyik improvizálja a szöveget. Ó, jöjj testvér! Mert a többiek éneklik azt, amit most megtanítok itt a testvéreknek. Annyit kell csak énekelni, hogy nagyon siess, siess, nagyon siess, siess, nagyon siessél, egy kicsit magyar talán, de így, siessél, mert indul a vonat. Na, próbáljuk meg. Kálmánházán van-e vasút?
Még nincs.
De kár. De idefelé van 20 percet álltunk a sorompónál. És kattogtok a kerekek.
Nagyon siess, siess, nagyon siess, siess, nagyon siessél, mert indul a vonat.
Ennyi az egész, jó? Na most, aki jobban bele akarja magát élni, itt vannak még ilyen fiatalok, akik fapadoson is utaztak velem együtt. Én amikor életemben először voltam Nyíregyházán, akkor egy 411-es közmozdony hozta a szerelvényt. 5 éves voltam, és megjegyeztem. És egész idő alatt kinéztem, hogy tele volt korommal a szemem sarka, mert néztem a kanyarba, hogy ott megy a járat dugattyúja. És iszonyatosan szerettem a ritmusát, ahogy pöfögötés. Ment 4-es ritmussal, hát a négerek is ezt szerették, és úgy zötyögött a vonat. Tehát ezt figyeljük, ennek nem ilyen magyar ritmusa, hanem ilyen, hogy nagyon siess, siess, nagyon siess. Tehát amikor az ember zöttyen egyet, és utána tud csak énekelni. Tehát ez így kell csinálni, akkor lesz jó a ritmus.
Nagyon siess, siess, nagyon siess, siess, nagyon siess, mert indul a vonat.
Jó? Ez lesz a néger gyülekezet. Nem kell azért a borús harcot vágni, besötétedni, de próbáljuk meg, egész jó az ének, és majd én leszek a szólista, aki improvizálom a előre legyártott szöveget. Tessék!
Nagyon siess, siess, nagyon siess, siess, nagyon siessél, mert indul a vonat.
Még egyszer!
Nagyon siess, siess, nagyon siess, siess, nagyon siessél, mert indul a vonat.
Kezdhetjük? Lelkész, tehát azt mondja, hogy testvér, hát van, aki megváltotta neked a helyet. Igen! Valaki még fütyül is egyet, mint a kalauz, aztán valaki meg, mint a vonat, fütyül egyet.
Új, új, testvér! Előfész még! Jézus kér! Mert indul a vonat, új, új, testvér!
A szólistának valami, egy bizonyságtétel, azt mondja, megkérem a kedves utasokat, hogy szálljanak be mind. De úgy látom, hogy üres hely, még nagyon sok van itt, úgy jöjj testvér. Figyeljük ezt a teológiát. A pénztár be van zárva, mert jegyet nem kell venni. Ingyen mehet mindenki, párnás kocsikban, ó, jöjj testvér! Üdvösség vonat olyan, mint a jó ló, akkor már egyenes van, és látja a gazdája kapuját, akkor gyorsít. Ezért mi is azt csináljuk, és így följebb húzom ezt a gitárt, mert nem fog menni a műsor olyan gyorsan. Tehát ugye volt ez a ritmus, szóval meglátják a végállomást.
A szabadnak a bal már jól látszik, a szép végállomás. Biztos kezű a vezető, s az út olyan csodás, hogy jöjj testvér.
Azt mondja Jézus, olyanokán nem leszek, mint a kisgyermekek. Nem mentek be a mennyországba. Ezért mindenkit kérek, hogy oldódjunk föl. A négerek nagyon gyermekdedek, és tanítanak minket, hogy nem kell a mereven itt nagy dogmákat várni, nagy tisztelendő uraktól, meg püspök uraktól. Nem erre van szükség. Azért ürültek ki a templomok. Azért lett szekularizáció. Azért nem bírod rávenni a gyerekedet, az unokádat, mert ilyen merevek voltunk. Nem csak azért, mert a sátán is munkálkodik, és viszi őket a maguk útján, mint hogy minket is csábítanak, a fiatalok voltunk, nem baj. De a gyermeki lelkület az az evangéliumhoz hozzátartozik, mert őszinte. még nem alakoskodik. Ugye ma a világnézeti órán is nem meri senki megmondani azt, hogy mesztelen a király. A régi mesében még megmerték mondani. Ma már nem meri megmondani senki, mert már úgy neveljük a gyerekeinket is, hogy ugye milyen szép ruhája van a királynak. Igen, nagyon szép. Ugye, és a gallér milyen szép. Tehát többen írnak tudományos doktorátust a király mellényéről, a másik ír egy dolgozatot arról, hogy a királynak milyen szép a zoknia, és nincs gyerek, aki azt mondja, hogy dehogy is. Hát ezt a világot az Isten teremtette, a király meg mesztelen. Amivel tanítjátok a gyerekeiteket, Kamcsatkától egész nem tudom meddig, északtól délig, civilizált világ, hazudtok, letagadjátok az Istent. Azt mondjátok, hogy úgy magától kialakult. Persze fordított gondolkodással, ugye, hogy a, ki az a ostoba, aki azt állítja, hogy azért alakult ki a gőzmozdony, mert volt sín. A sín arra készítette az anyagot, hogy gőzmozdony alakuljon ki fölé. Hát nézzük meg, ma ezt tanítják a gyerekeinknek biológián, hogy figyelj, a Földön megvoltak az élet feltételei, ezért kialakult az élet. És egyiknek sem jut eszébe, hogy fordítva gondolkodjon. Valaki életet akart helyezni a Földre, ezért gondoskodott arról, hogy meglegyenek a feltételei. Valaki gőzmozdonyt akart csinálni, és gondoskodott arról, hogy legyen sín, amilyen a gőzmozdony menjen. Áldott 24. század, ne legyetek ilyen buták. Hát ne gondolkozzatok fordítva, nem azért alakult ki a fületek, mert volt szemüvegetek, hogy legyen mire ingerelt itt, aztán kialakult a fül, hanem tudtuk azt, hogy van fül, és a szemüveget rá lehet tenni, és emiatt, nekünk is van szemüvegem, mert azt mondjuk, hogy gúnyolodom. Tehát, én vallom, hogy nem azért alakult ki a fülem, hogy a szemüvegenek legyen hova tenni, hanem vallom azt, hogy voltak okos emberek, akik először így hunyorgattak, és így tartották a pápa szemet, aztán rájöttek arra, hogy hát van két fület, meghúszabítjuk a szárát, és rá lehet tenni. Nos, testvérek, ilyen egyszerű. Ezt nevezzük gyermeki gondolkodásnak. És lebuktatja a nagy Nobel-díjas doktorátussal rendelkezőket, akik király, a mesztelen király galériáról doktori disszertációt írtak, akik a mellényéről berendeztek egy hatalmas múzeumot, akik a királynak a zokniáról fantasztikus tankönyveket írtak tele. Erről van szó. Aki ezt szégyeli, az szégyeli az evangéliumot, mert csak arról beszélünk, hogy ma is börtönben zárják azt az embert, aki a farmanadrágról levakarja az eredeti készítőt, és rárakja a saját cégtábláját, hogy én csináltam. Ha valaki az autót hamisítja, vagy a bankjegyet ne talán hamisítja, az börtönben zárják, ugyebár? Na most, aki ezt a teremtett világot meghamisítja, ideológia órán, az nem börtönbe, de úgy marad, pokolba kerül. Ne kározunk már el. Ugyanis, ha már belekezdtem, akkor a jó négereknek hadd köszönjük meg azt, hogy elmondjam, hogy bizony én kiegyeznék azzal, hogy jó van, hát így alakult ki a világ, hát kit érdekel. No, de ennek erkölcsi következményei vannak. Amit éppen a napokban keserül meg a világ. Ugyanis, ha nincs teremtő, ha csak véletlenül alakult ki minden, mert meg voltak a feltételei, akkor az olyan alakokat, akik betegek, akik már öregek, azok tűnjenek el az életből. Ne gátolják az ifjúságot, a lendületes, életerős embert. Megmondom, miről van szó, nem én találtam ki, nem Győr János találta ki, Kálmánházán 2007. november 24-én, hanem ezt már az 1800-as években egy Nietzsche nevezetű filozófus, amikor Darwintól meghallotta a fajok eredete című munkáját, akkor az Nietzsche fogta magát, mert okos ember volt, és kitalálta, hogy ha igaz a fejlődés elmélet, akkor egy olyan erkölcsi tanács igaz a természetes kiválasztódás miatt, hogy a társadalomnak nincs szüksége a betegre, meg az öregre. Miért? Mert betegnek is rossz, hogy beteg, hát minek él annyit? Eutanázia, eutanázia, szép görög szó. És az öreg is mit keres itt? Csak a nyugdíjat szedi föl. Tűnjön el. Igen, testvéreim, nyíltan beszéljünk gyerekdeden, de őszintén. Hogy olyan társadalmat, olyan gyerekeket neveltetek, olyan generációt neveltünk föl, akinek azt tanítottuk, hogy nincs Isten, csak hogy kialakult minden, akkor várjál a következményeire. Azt mondja, mondani, papa, tűnjön el. Ne foglalja el az ifjúságtól a helyet. Ne emészze fel az anyagiakat. betegeket, egy injekciót neki, és kész. Ha valaki megbotránkozott, szívesen beszélek, de ez a spirituális, erre nem készültem, egy improvizáció volt, de kiváltotta belőlem, hogy elmondja, amit szeretett testvérek, amíg ezt nem tisztázza valaki a szívében. Tudom, hogy összeütkezésre kerülünk a tantervel, a nemzeti alaptantervel és egyéb dolgokkal, de ki kell mondani, nem hazudhatok, hát ki kell mondani az igazságot. És én nem szégyellem az evangéliumot, és ha én szégyelném is, ti sose szégyeljétek. Nem kell ehhez okos embernek lenni, vagy műveltnek lenni, egyszerűen parasztésszel kell látni. Befejezem úgy, ahogy a tanyára hazajövő egyetemista fiú tette, hazament, és akarta, hogy a faluba lássák, hogy ő milyen okos. Hát ő már nem ilyen paraszt gyerek, hogy kimegy kapálni, meg gereblézni. És bement az udvarba, és éppen a lányok jöttek az utcán, és belátszódott a léckerítésen, hogy ő ott áll, akkor is fehérimben volt, meg nyakkendőben az istálló mellett. És akkor ismerjük ezt a mesét, ugye? Idősebbek ismerik. Oda megy, és akarta az apja is éppen arra őgyerget, és mondta, fiam, öltöz már, ne vagy szokát, én nem tudtad kitrágyázni a lovak alól az istálól. És akarta mutatni, hogy ő mennyire más világban él, és oda ment így a gerebléhez, amelyik a falhoz volt támas, és azt mondta, hogy ez meg mi, és így rálépett a gereblére, és így az orron verte. És akkor azt mondta az apja, na fiam, most már legalább megtanultad, hogy mi. De nem csak arra lehet használni, amit te használod, hogy orron vered magad, ezzel lehet gereblézni is. Nos, szent testvérek, erről van szó. Isten nem akar nekünk itt nagy filozófiát, se nagy dogmatikát. Azt is lehet csinálni, aki ráér. Ma nincs erre idő. Nincs idő. Ma arra kell koncentrálnunk, hogy valahogy egyenesbe menjen az életünk, és a mai témánk jön majd, hogy megtudjuk, mi az igazság. Én addig átadom, viszont visszadom a szót.
Egy éneket szeretnénk elénekelni az igényedetés előtt, az ifjúsággal. Gyertek nyugodtan ki, addig hagyd köszönjem meg, hogy vették a fáradtságot és energiát és időt nem kímélve. Energiát és időt nem kímélve gyakoroltunk erre a napra. És ezt is ki fogjuk vetíteni, és együtt el szeretnénk énekelni.
anyát és a fiát. A fiának máig sem hisznek az orvosok.
Nagyul a püspök úr Salgótarjánban akart vetíteni a valamelyik Derasszel, ami nem tudom melyik luteránus világszövetség nagygyűlésről.
Aha.
És nem lehetett megoldani a templomban, hogy ha leoltják a villanyt, akkor a konnektorban sem volt áram. Hát ugye ez a régi berendezés volt. És akkor nagyul a püspök úr, hát ott a Kalácska Béla, az egy ilyen alacsony kis fiúcska volt, és volt az Esperes, és a Leocki Endre, ez egy ilyen 111 kilós, onnan tudom, hogy azt kérdezem, hogy hány kilós vagy, azt mondta, hogy mindegy, hát 111 kilós volt, és ő akart a nyakába állni, hogy majd ő kicsavarja az égőt. Hát ez nem ment, és akkor a püspök úr gondolta, hogy már ilyen sokáig nem illetlenség fönntartani a gyülekezetet, és azt mondta, hogy hát testvérek, ott fönt az a kék, az az égbolt, ott alul az a kék, az az óceán, akkor mindenki megnyugodott, hát ilyen egyszerű képek vannak, hogy fölül kék, alul kék, hogy nem is kell levetíteni. De mielőtt ez bejött, akkor indítsuk el, tudom, lesz-e hang.
Igen, ez hangos film.
Naponta úgy értedek, hogy ezt a falat látom, ami az ágyamban szemben van, és ki kiválaszt az ember néha egyet, ami nem akad a szemben. Lehet, hogy azért, mert különbözők, és minden napnak, és minden cselekvésünknek, talán minden életciklusnak is más a keresztje. Amikor valahova mentünk, vagy utaztunk, akkor így elkezdtem egy-egy feszületet vásárolni emlékként, csak egyszer csak észrevettem, hogy már van 4, 5, 6, 7, és akkor mindig ezt vásároltam, vagy kaptam is ajándékba. Kaptam feszületet egy mozgássérő betegtől, akit én nem ismerek, de nekem csinálta ezt a feszületet, és hát érte is sokat imádkoztam. Tehát össze is kapcsol emberekkel, akiktől kaptam. Az egyik koltingos társunk nagymamája halt meg, és amikor szétosztották a hagyatékot a családba, akkor a fiúnak eszébe jutott, hogy én gyűjtöm a feszületet. És ez egy olyan értéktelennek tűnő feszület volt, amit a család többi tagja ki akar dobni. És amikor elhozták nekem ez nagyon nagy érték lett. Most már megkeresnek ezek a tárgyasított keresztek. Van nekem egy érdekes keresztem, ezt is megmutatnám. Ez olyan kereszt, aminek két oldala van. Tehát, hogy volt kor, amikor az emberek szégyelték a korpuszt. Szégyelték azt, hogy mit tettek. Bent van a korpusz az egyik oldalon, amit a nagyvölti időben használnak, és húsvétkor a feltámadás idején a feltámadt Krisztus, ez akár a lepel is lehet. kereszt az nem csak a kereszt súlyát jelenti, hanem a kereszt örömét is nekünk. Tehát a keresztben benne van a feltámadás is, és ez a csodálatos. Én ezért tartom fontosnak, mint jelképet. Két éves házasságunk alatt 10 év volt az, amikor nem ápoltunk beteget. Az apósom Béla volt egy agyvérzés után hosszú évekig. Utána rögtön jött anyám betegsége, Alzheimer-kor 12 évig, és utána másfél év apám betegsége, anyám halála után, aki itthon a karjaink között halt meg. Ez a sok év, ez nagyon nagy kereszt volt. Ezeket a kereszteket is meg kellett köszönni, mert az anyámnak nem volt betegségtudata, mi kaptuk a keresztet azért, hogy tudjuk elviselni. Amikor nyolcadikosok voltak a gyerekeink, akkor mind a kettőnek egy maradandó emléket akartunk venni, és az eklézsiában megláttam ezt a plakettet. Ez nekem olyan jelkép volt akkor, hogy majd ha felnőttek lesznek, megértik, ha most nem értik meg. És azt is gondoltuk, hogy valamit vésetünk a hátuljára. És úgy sokáig töprengtem, hogy mi legyen az. És kinyitottam a Bibliát, és abban a pillanatban tudtam, hogy az lesz rávésve, hogy Uram, tarts meg engem.
Szüleim mindig óvtak minden rossztól, mindig próbáltak jó irányba terelgetni. Én egy lázadó típusú fiatal voltam, aminek lehetett, szinte mindennek ellent mondtam. A hitemért mindig kiálltam, de a mindennapi dolgokban elég ilyen saját fejem után mentem, és ezt ők már gondolom látták általános iskolás koromban is, hogy ilyen szempontból nehéz eset vagyok, és ez jövőre vetítve gravíroztatták ezt, gondolom én. Az édesapámmal voltam a munkahelyén, hogy meglátogassam, és hát biztos nagyon gyorsan hajtottam, mert úgy szoktam. Ebben a kanyarban letértem az útról, és mivel ázott volt a paska, itt még megvannak a srácok, nem tudtam igazán visszahozni az autót az útra, mivel a hátulja becsúszott az árokba, és ekkor kezdett el az autó törődni. A fa környékén itt csúsztam bele az árokba, és innen kezdett el az autó törődni.
És akkor kiestem az ablakon?
És az oldalsó ablakon estem ki, és itt
vagy az útra?
Az útra, az aszfaltra repültem én. Aha. Állítólag a mentősöktől érdeklődtem a szembejövők állapotáról, mivel azt mondtam, hogy két autó jött itt egymás mellett, és egyik előzte a másikat, és én erre sem emlékszem, hogy én ilyeneket kérdeztem volna. Tehát én semmire az égvilágon nem emlékszem. Ez egész biztos, hogy az én autómnak a nyoma, valahol itt állhatott meg az egész baleset, és hát itt még biztos kell legyenek egy kis darabkák.
Például ez.
Ez biztosan ez a Suzuki-nak a kárpitja volt ezzel rögzítve csomagtartó.
Hány távlatában?
4-5 év távlatában.
Azt persze, hogy nem takarít senki.
Én a munkahelyemen dolgoztam, és egy telefont kaptam, hogy menjek a kórházba, mert megbaleset érte a Balást.
Veszprémi kórház intenzív osztályán ébredtem.
Akkor ijedtem meg igazán, amikor azt mondták, hogy nem mehetek be megnézni.
Igazából nem tudatosodott bennem, hogy valójában mekkora baj is történt.
Hát a szörnyű látvány volt, mert az látszott, hogy a felén komoly sérülés van.
A Kopenhágon 9 helyen volt törés.
A vállam.
A vállam és a telepen volt az kívül.
Az állapotnak nem olyannak kellett volna lenni a 11 törés után, mint amilyet tapasztaltunk. Tehát meg tudtam mondani a Balázs azt, hogy melyik fogat kinek vigyünk, melyik orvosnak. Itt próbáltuk ki azt, hogy amikor észhez tért, hogy visszaépérte a tudata, vagy hogy tényleg arra emlékszik-e, amire kell.
Hát ott próbáltak tesztelgetni engem, hogy mire emlékszem, mire nem. Az akkor is kiderült, hogy az a nap az teljesen kiesett.
A vestérmi orvos mondta nekünk, hogy a szeme sajnos elveszett. Az egyik szeme sajnos elveszett, tehát azt nem tudják megmenteni, olyan súlyos sérülések vannak a szemkörüli csontokban is, meg a szemfenék sérülésén is. Hát ezt mondjuk úgy nehéz volt tudomásul venni, hogy lesz ez a munkájával.
Ekkor az orvosok elküldtek Budapestre egy átfogott komolyabb vizsgálatra, hogy a koponya sérülése már mit lehetne kezdeni, de ott sem változtak a műtétre, mivel féltették a szememnek az esetleges gyógyulását, de ott sem sok reményt fűztek már ehhez.
Én nem azért imádkoztam, hogy itt ilyen kézzelfogható csoda legyen, hanem azért, hogy meggyógyuljon. Mert a gyógyulás szerintem lehet az is, hogy valaki el tudja viselni a keresztjét. Tehát, hogy egy belső gyógyulás, hogy tudok úgy dolgozni, el tudom fogadni az életem ezzel együtt, akármilyen fogyatékossár lesz ebből, az is egyfajta gyógyulás.
3 hét után engedtek ki. Akkor már én csodálkoztam azon, hogy ilyen szinten végben rejtem egy olyan gyógyulási folyamat, hogy saját lábamon kijöttem, valamelyest már tudtam a karomat mozgatni. Kisebb fájdalmai még voltak.
A csodákkal nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha ezzel méri az ember a hitét, akkor baj van. Mert nem mérhetjük azzal, hogy megadja a jó Isten azt, amit én igazán kérek, hanem az ő szándékaira kell hagyatkozni, hogy mi a terve ezzel a dologgal és bármilyen dologgal az életünkben.
Először bíztattak, hogy fel kell szívodni a bevésztésnek, meg a gyulladásnak, és akkor lehet majd még igazából vizsgálódni és eldönteni, hogy esetleg egy műtéttel, vagy több műtéttel, vagy valamilyen terápiával lehet-e rajt segíteni.
A coping családokat kértem arra, hogy imádkozzanak velem, de nem is kellett ezt kérni, mert ők ajánlották, hogy összejönnek esténként, és imádkoznak több közösségben. Úgyhogy ez egy olyan imalánc volt, aminek lehetett érezni az erejét.
Lassan a bevésztések fel is szívottak, és akkor állították azt a végleges diagnózist, hogy hát én a szakszavakban most így nem tudok belemenni, mert igazából nem ez az én szakmám, de a lényege az volt, hogy egy legyező formában összegyűrődött ami a látást nagy részben befolyásolja, és ezen nem lehet sajnos segíteni semmitétel sem más módszeren, ezzel meg kell tanulnom együtt élni. Eleinte ez nagy nehézségeket okozott, de ahogy telt múlt az idő, hát az emberi az csodálatos, és kezdte átvenni a másik szemem ezeket a dolgokat, és kezdtem hozzászokni ez az állapothoz. Hát körülbelül egy olyan jó fél évvel a baleset után tudtam elég jól dolgozni. Akinél én tanultam a szakmát Budapesten, a fiának volt a esküvője, és arra voltunk hivatalosak a feleségemmel.
Én óvtam a Balázst, hogy elmenjen, hogy fáj a szeme, a másik szeme is be volt gyulladva, alig látott, és mondtam, hogy nem fognak megsértődni, ha nem mentek el az esküvőre, amikor ilyen állapotban vagy, és mondta, hogy de neki el kell menni, és mindenképpen ott kell lennie, mert a mesterének a tartozik ennyivel, hogy a fia esküvőjén ott lesz.
Na ez az esküvő, ez egy szentmise keretében volt, egy nászmise, és egy nászmisén, ugyanint egy szentmisén áldozás szentségéhez járulnak az emberek. Amikor visszamentünk a helyi apadba, elkezdtem imádkozni, és akkor ilyen furcsa érzés vett erőt rajtam. Amikor kinyitottam a szemem, nagyapám órája volt a bal csuklómon, és azt tapasztaltam, hogy teljesen éresen látom az órát, a számokat, mindent, és akkor elkezdtem próbálgatni a szememet, becsuktam a jobb szemem, és minden teljesen tökéletesen élesen láttam vele. A feleségemnek szóltam először, hogy mi történt. Nem sok el után vége lett a szentmisének.
Amikor ez a csoda, mert mondhatom, hogy ez az megtörtént, és a Balázs fölhívott bennünket, akkor hirtelen elhittem, de míg hazajött, addig kételkedtem. Felétettem egy ásványvizes üveget, vagyis ott volt az asztalon, és a legapróbb betűk, ami nagyon apró betű van, hogy olvass el, és igazából attól hittem el, és ez úgy bennem egy rossz érzés, hogy miért kételkedtem, mert ezt nem meri az ember elhinni azonnal, ez olyan nagy dolog.
Én is kíváncsi voltam, hogy most mi lehet ez az állapot, elmentem utána is egy szemvizsgálatra, valami magyarázatot próbáltam erre keresni, és én nem mondtam semmit, csak kértem egy szemvizsgálatot, hogy nézzék meg, hogy most milyen állapotban van. Egy vadidegen helyre mentem be, ahol nem tudtak az én eredeti problémámról, és ott jött újra a diagnózis, hogy ezzel sajnos nem fogok látni, és ez maradandó, visszafordíthatatlan dolog.
Ennek a neked ez vérzett be, ez a réteg. Itt megtelt vérrel, és ez a retin, ez a sárga, ez így meggyűrődött. Itt lettek ilyen gyűrődések rajta, ami miatt így nem láthatsz.
Én mondtam, hogy én ezzel a szememmel teljesen tökéletesen látok, és akkor kételkedtek meg, hoho, majd megvizsgáljuk, meg ilyen tesztet csinálunk, meg olyan tesztet csinálunk, és amikor ezek a tesztek véget értek, akkor mindenki alattámat volt a döbbenet, hogy hát ők ilyet még nem láttak.
3, 9, 7, 2, 0.
Hát lássák az emberek, hogy van ilyen, de most is azt mondom, hogy ne azért lássák, hogy az életükben csak csodák árát higgyenek.
Sokszor szégyellem magam azért, mert amikor magamban elgondolkozom ezen, akkor tudom, hogy ezt fel kéne vállalni. Úgy teljes mellszélességgel, mindig és minden körülmények között, és hogy erről mindenkinek tudni kéne. Viszont vannak olyan élethelyzetek, amikor valami megállt parancsol, hogy fognak rám nézni azután, hogyha én ezt felvállom, mit fognak gondolni rólam, pedig az Isten nem ezt érdemelné tőlem.
Csendesedjünk el, imádkozunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy bár a Biblia nem a csodák könyve, mégis föltartozhatatlanul benne vannak a csodák. Mert csoda az élet, csoda az emberi élet, csoda az édesanyja szeretete, csoda az emberi közösség, csoda, hogy élünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is akarsz neked tanítani, sőt, lelkesíteni, magad elé vinni egy példázaton keresztül. Amen. Szeretett testvéreim, a tegnapi nap az útról volt szó, az útról, amin az embernek mennie kell. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mai alkalmunkon én azt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a második gondolatról. Jézus azt mondja, én vagyok az igazság. Tegnap el kellett mondanunk az útról, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy Jézust valahogy követnünk kell, hanem arról van szó, hogy Jézus maga, ő akar lenni az út. Drasztikusan fogalmazva, nyugodtan rátaposhatunk, rajta lépkedhetünk. Ő a testét adta. Olyan nagy utat tett meg a mindenható Isten, a teremtő Isten, hogy a végtelenből a véges világba beleköltözött, hogy ez már maga a garancia arra, hogy Jézust használhatjuk. Az a probléma, hogy Jézust szeretnénk vitrínbe rakni, Istent, ha meghagyjuk teremtő Istennek, pedig ő Atya Isten akar lenni. Tegnap a példának elmondtam, hogy az édesanya nem akar szülő maradni. Szójátékkal éltünk, amikor az édesanyám engem megszült, akkor szülő volt. Én születtem, ő volt a szülő. De az igaz édesanya az nem akar szülő maradni, hanem anya akar lenni. Magyarul nem azt fogja nekem naponként mondani eledel helyett, tisztába rakás helyett, ápolás helyett, nem azt mondja, hogy én viszont megszültelek téged, hanem anya akar lenni. És gondozni akar engem. Isten sem akar a vitrínben lenni, hogy ő a teremtő, és hát van valahol, hanem itt akar lenni. Ezért jött el Jézus Krisztusban, egész odáig, hogy ezt a drasztikus példát kimondja Jézus többek között, hogy én vagyok az út. Ezen az úton menni lehet. Mai témánk, miért mondta Jézus azt, hogy én vagyok az igazság? Ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni, az ige Máté evangélium a 18. fejezete 23. versétől kezdődik. Szándékosan egy olyan igét választottam, ami nem tipikusan egy dogmatikai tétel, ahol Jézus mondja, hogy én vagyok az igazság, vagy például mondja több helyen az ige, halljuk ezt, mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Vagy János 1.17-ben a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Vagy ugyan ebben a fejezetben, 17. fejezet, 17. versében ezt mondja, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Én mégis félreteszem most, nincs rá idő, hogy dogmatikázunk, testvérek. Én egy mellbevágó jézusi példázatot szeretnék ma este itt tárgyalni, és hatni a szívünkre. Mert ebben a példázatban sokszor felületesen halljuk meg az igazságot. Fölolvasom. Azt mondja Jézus, annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt neki adósa. 10.000 talentum. Hadd mondjam itt, hogy megfizethetetlen összeg. Nem tudván pedig megfizetni, parancsolta az úr, hogy adják el azt az embert rabszolgának, és a feleségét is, és a gyerekeit is, és mindenét, amilyen van, és azzal fizessenek. Leborult azért a szolga előtte, és könyörgött, és azt mondta, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Még egyszer. Leborult a szolga, és azt mondta, légy türelemmel hozzám, és én mindent megfizetek neked. Figyeljük a tartalmat. Folytatom. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte. Kiment pedig a szolga, és találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral, 10 forint, 100 dénárral volt neki adósa, és megragadta őt, és folytogatta, és azt mondta, fizesd meg nekem, amivel tartozom. Leborulván azért az a szolgatársa lába elé, és könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elment és börtönbe vetette, míg nem megfizet mindent. Börtönbe vetette, míg nem megfizet mindent. Figyeljünk nagyon, minden szó fontos. Látva pedig az ő szolgatársai, mi történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az uruknak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ura, és mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem rajtad. És megharagudván az őra, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizet mindent, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az atya fiának az ő vétkeit. Drága testvéreim, az igazságról már kicsit tegnap is szóltunk. Jaj nekünk, lelkészeknek, mert nem eleget beszéltünk arról, hogy vigyázz, mert nem jó vége lesz. Nem mertünk oda menni haldoklókhoz, tegnap elmondtam egy példát, röviden elismétlem azoknak, akik csak ma voltak itt. Egy nagyon öntelt és nagyon akarnok ember ott feküdt a kórházba, és nem tudta az igazságot, hogy ő halálos beteg, hogy ő rákos, és nincs menekvés. A lelkész a feleségével járt oda Ősagárdra, a Váci kórházba, és próbált ezt az embert megtéríteni. Ez az ember olyan konokul és megalázon bánt a lelkészel és feleségével, hogy már a kórházban a körülötte fekvő betegek is fölfigyeltek és botránkoztak rajta. Tráger szavakat használt szándékosan. Úgy feküdt ott, mintha itt se lennének. Gúnytűzött belőlük. Egyszer kaptak indítást a lelkész és a felesége, hogy még most egyszer menjenek el, és ott sírtak az autóban, a kórház előtt megállították a kis autójukat, ott sírtak mind a ketten, hogy ehhez az emberek többet nem fognak jönni. Ez volt az utolsó útjuk, ahogy ők szándékozták. És ott sírtak, hogy hát úrunk, mégis kiesett a kezünkből, kiesett a te kezedből. Gyurica András, hiszen ilyen konok. És akkor kapta az indítást, hogy bemegy a lelkész, és most nem hallgatta el a lényeget. András, feleségemmel megbeszéltük, hogy mi többet magához nem jövünk. A gazdánk megparancsolta viszont, hogy az igazságot mondjuk meg. Az igazság pedig az, András, hogy maga rövidesen meg fog halni, és ha nem békül meg az Istennel, elkározik. Micsoda? Én? Hát nem is vagyok olyan beteg, hát nem is vagyok, megyek haza. Nem, András. Tudja meg, nem rossz szándékból mondom. Tudja meg, hamarosan meg fog halni. Fél óra alatt csoda történt a kórházban. Én nem tudom, hogy volt az egész részleten, már nem emlékszem rá, de bejöttek az ápolónők. Az András megtért. Mindenkinek bizonyságot tett. És 3 nap múlva megbékülve Istennel halt meg. Nagyobb dolog játszódott le vele az a fél óra alatt, mert valaki megmondta neki az igazságot. Nem arról van szó, testvérek, hogy riogassunk, nem. Mi az evangéliumot hirdettük, de ha nem engedünk az evangéliumnak, meg kell mondani. Hát ha piros a lámpa, és te átsuhansz rajta, meghalsz. Hát nem lehet játszani. Azt mondjuk, hogy hát nem fog, lehet, hogy nem fog jönni autó, akkor nem halsz meg. Vagy lehet, hogy úgy ér az ütés, úgy horpad be. Zsugor Balázs gyorshajtó volt, és bizony majdnem meghalt. De nem lehet azt mondani, hogy nyugodtan csináld. És mi nem igaz az, hogy mi, az igazság nem az, hogy mi fenyegetőzünk a pokollal. Nem tiltakozom, nem fenyegetőzünk a pokollal. De az alternatívát föl kell tárni. Nem rosszindulatú alakok festették rá a nagy feszültségi oszlopokra, hogy vigyázz, nagy feszültség, hogy bosszantsák az embert. Mit írják ide? Kit érdek a nagy feszültség? Na és én meg akarom fogni. Egyébként is biztos hazudnak. Ki ez az ostoba? Ugye nincs ilyen. Hát nem azért írták oda, hogy bosszantsák az embereket, meg fenyegessék őket, hogy meghalsz. Hát nem azért teszik rá az orvosságos csőgére a halálfejet, hogy bosszantsák az embereket, és stressz alá kerüljenek, és rémes dolgokat lássanak. Ezt a televízió műsorok csinálják. A gyógyszerész szereti az embert, és azt mondja, ne adod a gyereknek, mert meghal. És ne tegy, és tartsd be, hogy mennyit kell belőle szedni. Ez az igazság. Azért választottam ezt a történetet, mert ez a történet matematikailag fölírható az igazság függvényében. Az adós szolga, aki lényegében gonosz szolgává vált. Azért mondom, hogy figyeljünk oda, hogy hangsúlyozom, hogy ez a szolga meghivatik a király elé, vagy az úr elé, akinek tartozik, és az példázatbeli összeg is kifizethetetlen összeg. Drága testvéreim, ma is vannak, tudunk csinálni egy pillanat alatt olyan kárt, amit se én, se a gyerekeim, se az unokáim nem tudnak kifizetni. Ezek megdöbbentő dolgok. Egy ember tud olyan nagy kárt csinálni, hogyha a legjobb fizetés mellett is jól él a család, és nem zsíros kenyeret se esik, semmit nem eszik, nem világít, nem fűt, akkor se tudja 20 év alatt, vagy 50 év alatt kifizetni azt az összeget. Tehát tudunk ilyet mondani, nem? Számítsuk csak, hogy 1 milliárd forintot hány embernek kell a családból összeadni. Még a jól keresnek is. Őrület. Az első dolog az volt, hogy ez a szolga olyan ostoba volt, hogy azt se tudta, mennyivel tartozik. A legtöbb bűnöző nincs tisztában a bűnének a nagyságával. Mert igen, az nem olyan, az is, és akkor így szépen eltussolja, és akkor a végén maradt, hogy a lényegében nem is lopott, hanem vitt. És ő vitte be a gyárba a dolgokat. Tehát, és nem viccből mondom, ez egy lélektani jelenség, hogy ezeket, ami nem tetszik, azokat irradiáljuk, kitörüljük az agyunkból. Az emberek nem azért tagadják az Istent, egy pillanat, már az elején csináltam egy ilyen világnézeti órát, az emberek nem azért tagadják az Istent, mert meg vannak róla győződve, hogy nincs, hanem figyeljük meg, vizsgáljuk meg magunkat, azért tagadom az Istent, mert nem tetszik, amit kér. Nem tetszik ez az egész dolog, hogy először is, ami tegnap utaltam erre, ami a mi tragédiánk, hogy egyikünk sem jelentkezett be az életbe. Ezt így szoktam kiélezni, hogy nem fakultáció az élet. Álljon fel itt közülünk valaki, és mondja, hogy én elhatároztam, hogy én létezni akarok. És aztán embrió lettem, aztán megszülettem. Nem. Ember, nagy a te tragédiád. Téged senki nem kérdezett meg, hogy akarsz-e élni? Akarsz-e létezni? No, most ne játszunk a szavak, hogy hát a szüleim döntöttek úgy. Ne, zárjuk ki, ez nem illik bele a folyamatba. Te létezésedről van most szó. Ez mellébeszélés, ez nem érti a témát, aki azt mondja, hogy jaj, nem, a szüleim döntöttek, határozták, tehát mégiscsak egy ember határozott, hogy én éljek. Nem. Filozófiailag kell, és teológiailag gondolkodni, ők eszközök voltak, és pont én jutottam hozzájuk, és én születtem meg. De a lényeg az, az az igazság, hogy én nem szólhattam bele. Nem kérdezett meg senki. Jó, ez nem tetszik sokaknak. Nekem se tetszett. Egész odáig, amíg kivettem az apám kezéből a kezemet, és nem akartam azon az úton járni. Én vagyok az út, és az igazság, és az élet. Én nem akartam azon az úton járni. És bosszantott, hogy ők mégis rákényszerítettek egy útra, ahol hál' Istennek megtértem. Mi az igazság? Hogy ez a szolga nem tudta, hogy mit beszél. Fölolvasom. Király azt mondja, hogy mondja a könyvelő, hogy ennyivel tartozik. Király, na, akkor itt van? A király se gondolta komolyan. Ez az, nem a szakadt ember, hogy ide bejött volna a szomszéd ország királya, azt sem tud ennyit fizetni. Oda néz, azt mondja a szolga erre. Uram, légy türelemmel, és én mindent visszafizetek. Itt a baj. Drága testvéreim, vallásos kereszténységünknek az egyik variációja ez a tudat, hogy én azt hiszem, hogy én mindent visszafizetek. A gazdag ifjúnak azért nehéz megtérni, mert ő egész életéről úgy tudja, hogy minden, amit csinált, az az ő kétkezi munkája, ő magának köszönhet. Hány ilyen bizonságtét hallanak lelkészek, vagy hívő emberek, akik a másikkal beszélnek, hogy te így meg úgy, hát azért gyere templom, vagy nem akarsz egy kicsit a hiteddet, nem akarod gyakorolni. Én magamnak köszönhetek mindent, nekem nem kell segítség. Ezt lehet mondani. Lehet, hogy mondtad te is, én is mondtam. Ezen kell változtatni. Az könnyű kimondani, hogy majd mindent visszafizetek. Csak ez a másik nagy igaztalanság. Hogy ez fogalma nem volt, ha meg volt róla, akkor meg hazudott. Vissza fogod fizetni? Dehogy fogod visszafizetni? Reggel kopognak, jön a hajléktalan cigány, és azt mondja, hogy adjak neki kölcsön. Még régebben volt 500 forintot. Bocsánat, amiről mondtam, ez egy alkonyi órán volt. Nagyon fontos. Alkonyatkor jött be, és azt mondja, ősegárdon voltam, adjak neki 500 forintot, ő reggel visszafizette. Mondom, minek kell magának éjszakára az 500 forint? Hát várja már ki a reggelt. És akkor megkönnyültem rajta, és odaadtam az 500 forintot, hogy majd visszahozza. Ne hazudjon, ne hozza vissza. Ne hazudjunk, ne hozza vissza. Tudom, hogy nem hozza vissza egyébként, de én most én kérem, föloldozom önt, ne hozza vissza. Én ezt nem kérem vissza, nem akarom, hogy maga hazudjon itt nekem. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Uram, könyörülj rajtam, és én mindent visszafizetek. Mit kellett volna mondani a szolgának? Azt kellett volna, uram, te látod, hogy én nem tudom ezt visszafizetni. Ennek a tizedét, a század részét nem tudom visszafizetni. Engedd el. Engedd el. Nem tudom visszafizetni. Ha a feleségemet rabszolgává teszed, ha a gyerekeimet bebörtözött, nem tudjuk visszafizetni, akkor meg pláne, nem, ha börtönbe kerülünk. Ezt szándékosan éreztem ki. Ha
ha börtönbe kerülsz, akkor tényleg nem tudsz fizetni. Ha szabad vagy, akkor tudsz dolgozni és keresni. Főleg ilyen nagy összeget. Drága testvéreim, értjük, én vagyok az út, az igazság. Itt az igazságot kell kezdeni. És nem az ő igazságáról kell azt boncolgatni, hogy most mi is az igazság, itt leírtam magamnak, nem lesz itt idő arra, hogy itt beszélgessünk arra. Egy egész sor az igazságról fantasztikus összeállítások vannak, és különböző axiomák és különböző megközelítések, mi az igazság, mi is a hazugság végre, igazság, amelyel áradszót hord, mondja az egyik. Az igazság szeretete a legtöbb emberben nem egyéb, mint a félelem az igazságtalanság igaztalan elszenvedésétől például. Vagy azt mondja, hogy semmi sem sebez jobban, mint az igazságnál. Metternich mondta. Semmi sem sebez jobban az igazságnak, akkor valaki megmondja az igazat. Egyébként a keresztények jó, hogyha gyakorolják magukat, amikor Jézus azt mondja, hogy áldjátok, akik titeket átkoznak, és a ti ellenségeitekért imádkozzatok, akkor Jézus, oda kell figyelni, ezt nem figyeltük még. Én azt hittem, hogy ilyen jó embereknek kell lennünk, hogy ő átkoz, én megáldom. Dehogy, ez egy Jézus nem akarja, hogy ilyen farizosok legyünk. Ő ezt azért mondja, mert tudja, hogy legjobb elevenszenet gyűjteni, de másik nagyon jól tudja, áldjátok, akik titeket átkoznak, vagyis az ellenségeiteket, mert ha kell neked egy diagnosztat, drága testvére, hogy megmondja, hogy ki vagy, hallgass meg, mit mond róla az ellenséget. Olyan precízen meg fogja mondani, mi a hibád, vagy mi a hibám, mindig az ellenségünk tudja megmondani, mi az igaz. És nagyon rossz politika az, amikor azt mondja, persze, mert haragszik rám, persze, azért beszél itt, nem. Bölcs ember, megáll egy kicsit, hoppá, tényleg ez nagyon, nagyon fáj, amit mondott, de e mögött van valami. No, folytassuk csak ezt a példázatot. Oda megy a szolga, és azt mondja tehát, hogy Uram, én mindent visszafizetek. Erre az Ura megkönnyörül. Nos, ez a Jézus igazsága. Most, akik botránkozók, azok ne hallgassanak, mert nagyon botránkozható dolgok fogok mondani. Nem én mondom, egyébként a Biblia mondja. A világ legnagyobb csalása hol történt? A Golgotán. Miért? Mert nekem kéne ott lennem, a kereszten. És valaki, aki éppen, hogy nem volt oda való. Hát mi ez, ha nem csalás? Igen. Az Isten igazsága egy hatalmas csalás. Botránkozok, ne botránkozzatok. Ez a lényeg. Szójáték. De nagyon fontos, igaz szójáték. Hát, a bíróság elítéli. Elítél engem, és valakit föláll, és ilyet még Jóka is írt, helyet cserélünk. És ő megy. Hát, ez egy nagyon nagy büntény. A világi bíróság előtt. Az, hogy Jézus Krisztus helyetted ment, amíg ezt nem tudom elfogadni, amíg nem tudjuk elfogadni testvérek személyesen, hogy ő értem halt meg, addig halvány fogalmunk nincs arról, hogy mi a Jézus igazság. Hallottam a krisztián lelkész testvére, amit levetítette a paksi fiatalembernek. Én nem tudom, könnyek nélkül végighallgatni. Én annyit teszek hozzá, nem tudom, látták a testvérek. Egy alkoholistáról van szó, aki szétverte a családját. A nagyszerű, 100 000 forint fölüli nagy fizetésű állását a paksi atomerőműben elveszítette azért, mert nem tudott ellenállni az alkoholnak. És legtöbbször az ilyen szenvedélyektől nem lehet másképp megszabadulni, csak úgy, hogy ki tudjuk mondani az igazságot. Ő azt mondta, hogy ő nem is alkoholista. Hát néha iszik, nem alkoholista. Szondázták véletlenül, egyszer kirúgták. És a felesége már végén ő is azt mondta, hogy figyelj most már, akkor le is út, fel is út. Csak azért mondom ezt el, inkább kérjék el a testvére kölcsön a filmet, és nézzék meg, mert nem akarom ezzel húzni az időt, de elementünk forgatni, meg volt a cím, és így mint aki riporter, így összereszett, amikor megláttam először ezt az embert. Na, ez egy olyan kőkemény valaki. Hogy lehet majd ezzel beszélgetni? És nem gondoltam, hogy fél óra múlva küszködik a sírással. Miért? Mert találkozott valakinek az igazságával, aki rámutatott az ő igazságtalanságára. Addig nincs változás az életben, nem lehet leszokni semmiről, nem lehet megbékélni senkivel, amíg az Isten igazsága bennünket meg nem döbbent. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És beindult ez az igazság sorozat, ő előttem így jól bepálinkázott, hogy majd a alkoholmentő misszióban azért tartása legyen, és azért tudjon egy kicsit ott vitatkozni, hát barátaim, hát azért én is vagyok, és majd én helyre raklak titeket. Csak nem tudta azt, hogy őt szembe fogja találni magát az Isten igazságával, ami nem egy dogma, nem egy nagy tanítás, hogy jaj, tényleg, hát akkor nem leszek alkoholista. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Házi orvosommal meg voltam hívva valamilyen fogadásra, mellettem ült a házi orvosom, és velem szembe egy délceg fiatalember, de látszott, hogy valami féreg rágja a testét. És valaki ott rágyújtott a cigarettát, jaj, de jó neked, és egész odafigyelt mindenki, hogy te szívhatsz, én már nem szívhatok. És odasúlja nekem a házi orvosom, hogy ez itt a délpesti kórházban a sebész főorvos naponta 5-6 rákos beteg, tüdőrákos beteget operál, de nem bír megszabadulni, ő is rákos, nem bír megszabadulni. Nekem nem mondja senki, és nekünk nem mondja senki, hogy kószokokkal valakit meg lehet változtatni. Nagy szerencse, ha lehet. Azóta meghalt az orvos, ki műtötte a tüdőrákosokat. Nem változunk meg. Nekünk a Jézus igazságával, az Isten igazságával kell találkoznunk, ami először is meg ránk olvassa, hogy mi az igazság. Tükröt tartanék ezt, hogy ne, ez van, kész. Amíg én szépítgetni akarom magamat az Isten előtt, addig nincs igazság. Jézus az út és az igazság. Nézzük a történetet, hamar befejezem. Ezért játszódik le ez a tragédia. El tudjuk képzelni, hogy ha én tudom azt, hogy mivel tartoztam, és én ezt megkapom egy mosolygós mozdulattal, hogy figyelj, nem tartozol semmivel, menj el békén, tűnj el innen, menj el. Nem tartozol. Ne beszélj itt, ne fogadkozz. A királynak úgy be kellett volna gurulni, hogy mit beszélsz, még hazudsz is itten, mit... Bolondot csinálsz belőlem? Azt mondod, hogy ezt az összeget te meg fogod fizetni? Hát mit csinálsz itt? Nem. Pedig a lopás után ez volt a legnagyobb bűnének a szolgának, hogy azt mondta, hogy ő mindent visszafizet. Vagy a tudatlansága. Én vagyok az út, az igazság. Az a legnagyobb sajnálatos állapot, amikor az igazságot nem tudom meg. Ott, hogy én mennyit... Mennyire nem vagyok méltó az életre, az örök életre, és hogy mit engedtek el nekem, és mit tettek értem, hogy méltóvá lehessek. És törvényszerű, hogy az, akinek halvány fogalma sem volt az igazságról, hogy ő mennyit sikkasztott, annak halvány fogalma sincs arról, hogy mennyit kapott azáltal, hogy elengedték az adósságát, természetes, hogy megy ki. Figyelj, mikor adod meg a 10 forintot? Miért? Hát, de a fél, megadom. Nem, azonnal most adom. Nem tudod, gyerünk a börtönbe. Borzasztó. Testvéreim, én nem vagyok szónok, nem vagyok híres evangelizátor. Én megmondom az igazat. Én ennél többet nem tudok mondani. Ha ezt nem tudjuk átélni, amíg ezt nem tudjuk átélni, addig papolhat nekünk bárki. Addig vihetnek minket csodálatos gyógyításokra, mert Zugor Balázsnak mi a legnagyobb kísértése? Nem merte vállalni a munkatársai előtt, hogy ő meggyógyult, hogy egy misén ott volt, és úrvacsorát vett, és helyre ment, és azt veszi észre, hogy a másik szemével is élesen lát. Szégyelte a csodát!
próbálta egy eltussolni. Megvallotta nekünk őszintén. Az az igazság, hogy én ezt nem merem elmondani az embereknek. Ez az igazság. Elmered mondani, hogy mitől váltott meg az Úristen? Ne a saját igazságunkat dicsekedjünk. Mert mondtam, semmit nem hoztunk, senki nem kérdezett meg, hogy akarsz élni. Ezek itt az összefüggések. De az a kérdés aztán az, és ez az Isten igazsága. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus, és nem tudok többet mondani. Aki nem éli át ezt, hogy mit engedett el neki Jézus, az nem is fogja tudni. Az innen kimegy a templomból, találkozik a szolgatársával, és elkezdi folytogatni, hogy fizesd meg, amivel tartozom. De valakit igazán megajándékozott Isten azzal, hogy elengedte a tartozását, az nem így megy ki, mint ez a szolga. Az ugrál, megcsukolja az ajtóört, dramatizáljuk csak egy kicsit. Amikor látja a szolgatását, az is összepuszilgatja, ölelgeti. Az akarja mondani, jaj, majd ne beszélj semmit. Hát tudod, én mit kaptam? Mondta, nem mondta. Tudta, nem tudom. De azt tudom, hogy én mit kaptam. És amíg személyesen ne bűnünk rá, addig beszélhetünk megtérésről, csodákról, amíg nem gyógyulsz meg a halálos betegségből, addig nem tudod magasztalni az Istent. Ez az igazság. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, mi sokszor azt várjuk, hogy az igazságról nagy bölcsességeket mondjanak nekünk. A tegnap idézett József Attila verssel, amiben arról beszéltünk, hogy milyen reménytelen a világ, a költő szerint, akinek a semmi ágán vacog a szíve, hangtalan vacog, amikor nyírkos, homokos partra ér, akkor az okos fejével csak biccent, nem remél. Igen, szeretjük az okos fejű rábillentéseket, szeretünk filozofálni, Urunk, de mi lesz velünk? Mi lesz a tartozással? Mert azért hívtál életre, hogy a talentumainkat hasznosítsuk neked. Vezessünk te hozzád embereket, békéltessük a világot. Ránk bizottak a testvéreinket, ne talántán szüleinket, vigyük hitre. A szomszédunkat, a munkatársunkat, a főnökünket, az osztálytársunkat vezessük a hitre. És csináltuk, vagy sikasztottunk. Elsikasztottuk az időt, az alkalmat, meg egyébként is mi is untuk már azt, nem tetszik valahogy, hogy te atya vagy, nem tetszik valahogy, hogy te vagy a mindenható, és éppen ezért a magunk igazságát kezdtük keresni. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy még tart a kegyelmi idő, és kérünk, Zukor Balázs lelkületünket te vedd el, amikor nem merünk erről beszélni, hogy nem láttam, és most látok. Ezt kérték számon a farizeusok a vaktól is, akit meggyógyítottál, fenyegették, hogy ne is merje a Jézus nevet az ajkára venni. Ő azt mondta, egyszerűen, mint egy gyerek, én nem tudom, hogy kicsoda, micsoda, de tudom, hogy nem láttam, és most látok. Ez a te igazságod. Úr Jézus, hadd éljük át a megszabadulást. Hadd döbbenjünk rá az igazságra, nem matematikai képletekkel, nem filozófiai fejtegetésekkel, hanem személyesen. A veled való találkozással, az elengedés, az örök élet megnyerése nagy örömével, mert te a legnagyobb adtad nekünk. De hogy is ijeszgettünk mi a pokollal,
mi a mennyországgal dicsekszünk. Urunk, ez a te igazságod. Áldott légy érte. Igazíts meg bennünket. Amen. Imádkozzuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájunkkal. Amen. Mielőtt átadom a szót a házigazdának, két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy egy énekkel szeretnék szolgálni, illetve Nórikát kértem meg, hogy énekelj ezt az éneket. Mindegy, hogy hova teszed, Krisztián, úgyhogy nem kell átkapcsolnod, csak hogy gondolod. Tehát mindegy, hogy mikor van az éneket. A másik pedig, hogy hadd mutassak be egy kis Bibliát a gyülekezetnek, ez most jelent meg Magyarországon, egy bőrkötéses új szövetség. Azok, akik nagyon szeretik olvasni a Bibliát, és egy kicsit az értékeiket is nézzék, azok nagyon jól tudják, hogy irodalmilag a Károlyi féle fordítás az alap érték, mert legtöbb költőnk, többek között például Ady Endre, de hát a költők sokasága a Károlyi fordítást ismerte, és így írta meg a verseit, így szerezte a költeményeit. Tehát a Károlyi fordítás egy fantasztikus érték, a reformáció évszázadában készült, nem véletlenül, csak természetesen, hogy a ragozásai, egy csomó dolog már nem érthető. Ezért újabb és újabb fordításokat csináltak. Azok számára, akik szeretik a Károlyit, de maivá akarják tenni, azoknak ajánlom, ez a Biblia az úgynevezett újonnan revideált Károlyi Biblia. Ez most 2007-ben jelent meg, és ez az új szövetségi része, és olvasó Biblia, be lehet tenni egy kis zsebbe, karácsony és jó ajándék, és a másik nagyon fontos, hogy nincsenek benne ezek az apróbetűs párhuzamos hivatkozások, hogy tényleg olvasmányossá tegyék a Bibliát. Ha valakit érdekel, bele lehet lapozgatni, meg lehet nézni, van egy pár példán nálam is, de akár az iratterjesztésben is itt hagyhatunk, vagy hozunk majd ilyet. Én akkor megköszönöm a testvérek figyelmét, és most tényleg átadtam a szót a házigazdának.
Most el, indulj el, mától minden.
Jézus vigyázz rád, megvéd és megtart. Ő ígérte azt, hogy soha el nem hagy, ő mindig veled jár, és fogja kezed. Nem tévedhetsz el, ha csak benne bízol, erőt ad az Úr. Majd, ha elfáradnál, ő nem hagy egyedül, ő a legjobb barát. Lesznek majd kérdéseid, rátör a kételj a félelem, ne hagyd, hogy győzön a kétkedés. Krisztus megtart, hogy szilárdan állj. Most az életet a fénybe veszed, kezd most el. Indulj el, mától minden más, mert örökké lesz majd. Jézus vigyáz rád, megvéd és megtart.
A szlovák énekeskönyvének a 300. évfordulójára 1936-ban jelent meg, és belőle egy nagyon kedves ének, benne van az út is, és az igazság is. Hallgassuk meg!
Feljebb emeljetek feljebb,
sebb, szenvedésem lángjától. Szálljon, szálljon, angyal szárnya, fönn a tábor ormain, hol fény lett áldott orcája.
Szépen az ige hirdetést, és köszönjük szépen kedves testvéreknek, hogy eljöttek. Nem is hirdetek semmit, olyan nehéz megszólalni ezután. Két dolgot szeretnék mondani. Szeretettel várom mindenkit holnap, az utolsó napon, a sorozat utolsó napján. 10:30-kor az Isten tisztelet keretén belül lesz a sorozat harmadik Te vagy az élet címmel az Isten tisztelet. Erre mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Van még néhány szórólap, hogyha még mindig valakit szeretne elhívni, megteheti. Hívogassunk másokat is. Hiszen, hogy mondjam, nem babra megy a játék. Itt úgy gondolom, hogy engem úgy engedtek el az Isten tiszteletre, meg úgy engedtek el a templomba a szüleim, hogy itt rosszat úgy se tanul. Ennél azért sokkal többről van szó. Itt az életet találhatja meg Jézus Krisztust az ember, és itt erről van szó. Holnap úrvacsorával fejezzük be az alkalmat, mindenki készülhet lelkileg erre is, és az egész alkalom után egy szeretett vendégség lesz, úgyhogy senki ne menjen haza, bár tudom, hogy későre jár, de a testvérek annyit fáradoztak, hát becsüljük meg azzal, hogy mindet elfogyasszuk, jó? Itt készültünk, mindenkit végig fogunk kínálgatni, beszélgessünk, és fel szeretném kínálni, drága testvérek, János bácsitól is mindig ezt tanultam, ezt láttam, hogy mi nem hívunk előre embereket, akik meg szeretnének erősödni Jézus Krisztusban. Mi nem hívunk előre embereket, hogy térjenek meg, de felkínáljuk lehetőségként, hogy aki érez bűnbánatot a szívében, aki kereste az utat, az igazságot és az életet, és úgy érzi, hogy az ige hirdetés, úgy érzi, hogy Isten szava megérintette, felkínáljuk a lehetőséget, hogy lehet beszélgetni. Van néhány lelkész, lehet, nyugodtan keressük meg, lehet beszélgetni, bűnbánatot tartani. Ezt csak úgy gondoltam, hogy lehetőségként felkínáljuk. És végezetül, drága testvérek, egy éneket szeretnénk az ifjúsággal elénekelni. Ez az utolsó, ígérem, ez az utolsó, de ha készültek, akkor hallgassák végig, drága testvérek, az ifjúságnak a szolgálatát. Biztos, hogy ismerik a testvérek, mint szarvas hűs forrás után, szintén egy régi tradicionális ének, egy ébredési időszakból. Thank you.